tízezerszer tízezer azok száma, akik fehér ruhában ékesítve Isten megváltott seregeként fent a magasságba felemelik hangjukat, győzve a bárány vére által, a gyöngykapuk előtt bemennek, mint győzedelmesek, győzedelmesekként ott a gyöngykapuk előtt, a gyöngykapuk nyíljatok meg, és eresszétek, nyissatok ajtót a győzőknek. Halleluja, halleluja! A bárány, aki meghalt értünk, halleluja, halleluja, annak, aki megszerezte az üdvösséget. Az egész mennyet áthatja az aranyhárfák hangja, és mint valami vihar hangzik a győzők serege éneke. Ó, mennyei üdvösség napja, harc és küzdelem után édes béke, te megjutalmazod a földi fájdalom után örök dicsőséggel. Halleluja, halleluja, a báránynak, aki meghalt értünk, halleluja, halleluja, annak, aki megszerezte az üdvösséget. Hogyan fogjuk üdvözülni a te fénysugaraidat? Hogyan fogják üdvözölni a te fénysugaraidat azok, akik Krisztusban szerették egymást itt a föld árnyék völgyében? Ott nem állnak özvegyek sötét sírok előtt, Isten megszárítja a szegény árvák könnyeit. Halleluja, halleluja! A báránynak, aki meghalt értünk. Halleluja, halleluja, annak, aki megszerezte az üdvösséget. Ez az, amit megszereztél nekünk, te drága Isten báránya, mert megtörted a bűn átkát, te golgottai kereszt hőse, ezért légiók serege énekel a te dicsőséges magas trónod előtt, és tízezerszer tízezer az ő számuk már itt ezen a földön. Halleluja, halleluja! A báránynak, aki meghalt értünk. Halleluja, halleluja! Annak, aki megszerezte az üdvösséget. Hálásak vagyunk az Úrnak az előjogért, hogy itt lehetünk. Isten jól véli velünk. Semmi szükség, hogy szabadság ra utazzunk, hiszen üdülő időjárásunk van, és megtakarítjuk a kiadásainkat úgy, hogy itthon maradhatunk. Tegnap Kalábriából kaptam egy telefonhívást, a testvérek, Kenichi testvér Palermóból üdvözöl és kér sürgősen jönni, csak hogy nem tudom mikor. A nagy probléma már évek óta az idő, és nem áll rendelkezésünkre az idő, és az, ami rendelkezésünkre áll, azt be kell osztanunk, és nem sok marad hátra. Most péntek, szombat és ma tulajdonképpen Salzburgban kellett volna maradnom, a testvérek nem akartak engedni elutaznom, de úgy gondoltam magamban, egyszerűen vissza kell utazzak. Nos, már most itt vagyok, de nem fogom mindig ilyen könnyűvé tenni a testvéreknek a helyzetet. Az ő idejük is eljön, mert az augusztus skandináv országokra, a szeptember Afrikára, az október Pakisztánra és a távol-keletre van eltervezve, a november Indiára, és így be vannak osztva a hónapok, de mindig itt leszek, amennyire megengedi az időm. Ti tudjátok, valahogy nyugtalan vagyok, és amennyiben valahogy csak meg tudom tenni, bennem tolakodik valami sarkkal, és pedig már hívő létem óta nem tudok kihagyni egy összejövetelt sem. És ezt útravalól kaptam, mióta hívő lettem. Ma éjszaka körülbelül 2 órakor Hempel testvérünk felhívott, és mi olvassuk a híreket, hogy itt ez történt, ott az történt. Pillanat, a múlt hónap 11-én volt a puccskísérlet Kánában, és természetes, hogy nem volt sikeres, és sok prédikátorok és lelkipásztorok bilincsekbe lettek verve, és nem lehet tudni, hogyha meg lehet találni őket valamikor. Hempel herceg természetes menekült, külföldre menekült, Londonba érkezett, és semmi kár nem érte. Amíg nem veszünk részt ezekben a dolgokban, és nem tudjuk azt sem, mit vesznek magukra ezek az emberek, hogy az egy olyan szellemileg megháborodott át akarja venni az ország kormányzását. Ezek felmérhetetlen állapotok innen nézve, ott azonban napirenden vannak. Mindezen testvérek és testvérnőkre gondolni akarunk, mert ott abban az országban is nagy összejöveteleket tartottunk, ezrek voltak azok száma, akik részt vettek az összejöveteleken, de mondom, hogy olyan körülmények, amelyek előttünk ismeretlenek. Így hadd gondoljunk, imádságban reáljuk, testvérünk anyagi támogatást is kért, és körülbelül 6000-et adtunk ki ez év folyamán, és azt mondtam testvéremnek, hogy ez egyszerűen nem megy úgy, ahogy gondolod te magadnak, hiszen felelősséget hordozunk az egész világra kiterjedően. Más országokban, talán azt mondhatom, testvérek sokkal könnyebb dolguk volt, nem gondoskodnak semmiről, senkire nem terjed ki az ő gondoskodásuk, senki másra, csak önmagukra nézve és az ő utazásaikra. De Isten, ami szívünkre helyezte, felelősséget átvenni minden tekintetben, és eltökéltem magamban, ha Isten is úgy akarja, és megmaradok ennél a döntésnél, az év végén adok egy rövid összefoglalást abból, amit kiadunk itt is, ott is, és az egész világra kiterjedően, hogy tudjátok, hogy hol marad a pénzetek. Ez is szükségszerű. Nem kevés azok férfi a száma, akik tudni akarják, hova adják ki az ő feleségék a pénzüket. Miért ne tudjátok ti, hova lett kiadva a pénzetek? Helmut Frank testvér is üdvözöl, vakáció van, és el vannak utazva a testvérek. Amikor a bevezető ígeversek lettek felolvasra, különösen itt a versek, amelyek szíveinket érintik, mert tudatosak vagyunk, hogy milyen kimenetülőek lehetnek szavak. Egyrészt áldást hoznak, üdvre vezetőek, és sok jót munkálnak ki, más felül halálos kimenetűek is lehetnek, megsemmisítőek és rombolók is, és így tovább. Itt azt mondja az Isten embere, az Isten szelleme által, Zsoltár 34.13-tól. Ki az az ember, aki hosszú életet kíván, és szeretne sok jó napokat látni, boldogságot élvezni? Az vigyázzon, hogy nyelvet ne szóljon rosszat, és tartóztasd vissza ajkad, hogy az ajkad ne beszéljen csalfaságot vagy ámítást. Hagyj fel a rosszat, és cselekedd a jót. Törekedj békességre, és kövesd azt hajszolással. Ami Urunk szavára gondoltam, a Máté 12.36-ból, itt azt mondja, igen, a 36. versben, de mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amely kimondanak az emberek, az, arról számot fognak adni az ítélet napján. Mert a te szavad szerint ítéltetel igaznak, és a te szavad alapján leszel megítélve, vagy elítélve, vagy visszautasítva. Nem az, amit mások mondanak rólunk, lesz a bírói döntés, a verdikt fölöttünk, hanem az, amit mi mondtunk ki mások felől, az lesz a bírói döntés a te feletted és én felettem. A bírói döntés, amit az Úr ki fog mondani, már is kimondta te is, én is az ajkadon. Ilyen egyszerű az igazságszolgáltatás azon a napon. És akkor senki nem fog panaszkodni, nem kell panaszkodjon, mert te is, én is, a saját szavaink megfogalmazása, kifejezése lesz alkalmazva, mi ránk nézve is. És nem lesz ismeretlen előttünk, és nem lesz idegen előttünk. Egy szép megfogalmazás lesz, kifejezés, amit ellenőrzést tartottunk egész életünk egész folyamán. Ilyen egyszerű a helyzet Isten előtt. Sokszor nagyon könnyen átolvassuk ezeket a dolgokat, és nem szívleljük meg azt, hogy amiben megítélünk másokat, magunkat ítéljük el. De ha mindent összefoglalunk, akkor a bírósági összefoglalás, ami ama napon meg lesz tartva. Én a magam részéről mondom nektek, mondja a mi Urunk, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, arról számot fognak adni az ítélet napján. Ez az első fele. Most következik a második, mert a te szavaid alapján, a te szavaidból kifolyólag ítéltettel igaznak, és a te szavaid alapján, vagy a szavaidból kifolyólag leszel megítélve, vagy elítélve. Úgyhogy ne gondoskodjatok, Istennek nem lesz nehéz dolga az ítélet napján. Egyszerű. Minden egyszerű lesz, súrlódásmentes, zöggenőmentesen, zavarmentesen fog lefolyni. És senki nem kell vádat emeljen, mert hiszen tudjuk, az Édenkert óta, és senki nem tudja magát attól felmenteni, a hibáztatás, a szemrehányás mindig a fele barátra útal. Ádám azt mondta, az asszony, akit mellém adtál, az asszony azt mondta, a kígyó, és így egyik a másikra hárította, rákente, ráfogta a felelősséget. Azóta így áll a dolog, és ha őszinték vagyunk, fennáll a helyzet mind a mai napig. De azon a napon senki nem fogja másikra hárítani, vagy rákenni, ráfogni, hanem ott szemtől szemben állunk Istennel, és az ő bírói döntése a te és az én ajkadat már elhagyta. És így felfogjuk, hogy a dolog nagyon komoly. Tudjátok, amikor hívőkké lettünk, nagyon az Isten felismerés alatt, és azáltal, hogy a Szent Szellem meggyőzött bűntudatra ébresztett, ránk bizonyított, kétségtelenítette a vádat előttünk, úgy, hogy az Úr elé hoztunk mindent. Én nagyon jól emlékszem, és hogy a prédikáció alatt Isten az ő kezével különös módon rámutatott. Tehát tudtuk, hol hibáztunk, mivel hol hagytuk ki valamit, hol aki hajlamos volt az ingerlékenységre, robbanékonysága, ingerlékenységre, az Úr elé hozta a helyzetét, és az Úr elé hozta, és átimádkoztuk, áttusakodtunk, és hogy belsőleg az, ami fárasztotta, hogy megszabaduljon attól, hogy az Úrnak szabadon tudjunk szolgálni. Mindezen dolgok úgy tűnnek másképp alakultak, vagy még mindig észrevesszük, tapasztaljuk-e, hogy a Szent Szellem az ígehirdetés alatt meggyőz a bűntudatról, úgyhogy ránk bizonyít, amint írva áll, ha eljön a Szent Szellem, megítéli a világot bűntekintetében, tanúvallomást fog tenni rólam, mondja a mi Urunk, mint ez közös nevezőre tartozik. Ennélkül nincs megújulás. Emberek, akik Istent átélték, mindazon pontokat és mindazon területeket, amelyekben meg akarnak újulni, fel kell ismerjék, hogy egy régi alkotó összetevő jellemeinket fel kell ismernük, amelyel nem tudnak megállni Isten előtt, nem tudunk megállni Isten előtt. És amit tennap olvastunk, nagyon szívemen érintett. Tudnék, hogy az Úr az ő tanítványainak, akik közelállói voltak, baráti viszonyban voltak vele, körülfogták őket, megdorgálta, megfette, rendre utasította, és nyersen, sőt majdnem durván, barátságtalanul, de az Úr, mondom, hogy rendre utasította őket, és mondom, hogy mi azt mondjuk, vagy úgy tartjuk, hogy engem el kell fogadjon mindenki úgy, ahogy vagyunk. Nos, rendben van. De ha Isten vesz bennünket, számon kér bennünket, nem maradhatunk úgy, ahogy vagyunk. Emberek el kell fogadjanak, ahogy vagyunk, de Isten nem fogadhat el úgy. Tudnilik, elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk, de át akar újítani az éles sarkokat, az agyafurtságot, az éles eszűséget, ezt mind le akarja metszeni, mindaz, ami nem állhat meg előtte, azt meg szeretné változtatni, azt fel szeretné újítani bennünk is rajtunk, és ez folyamatosan végzi. Ebben a Zsoltár fejezetben annyi csodálatos ígeversek lettek írva, sőt, ami Urunkra is utalás van téve a 21. versben, megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülünk utalással ami Urunkra, amikor ott a katonák ami Urunk csontjait szét akarták verni, úgy olvassuk az evangéliumokban, nem tehették meg, hogy beteljesedjék az írás, egy csontja sem lesz eltörve. Milyen hűséges a mi Istenünk. Az emberek azon vannak, hogy ráüssenek a csontjaira úgy, ahogy szokás volt azokban, akik olyan módon lettek halálnak prédául adva, mint a mi Urunk, az ő csontjaikat még széttörték. Itt azon vannak, kezet emelnek, és csontra, és az Urat akarják érinteni, és le kell eresszék a kezüket. Miért? Mert az Isten szelleme által ki lett mondva, hogy egy csontja sem lesz eltörve. Ó, nem-e csodálatosak ezek a dolgok? Ti azt mondanátok, hiszen ezek hitetlen, rideg, durva római katonák voltak. De miért kellett meghajoljanak Isten szava alatt? Nos, ne tévedjünk, minden. Maga az ördög is, és minden a legvégén meg kell hajoljon, és az ő lábai zsámajául lesz vetve, az Úr, ami Urunk lábainak zsámajául, úgy, ahogy a Branham testvér ebben az utolsó prédikációjában olvastuk, és hadd tegyem fel a kérdést, nem kell felemeljétek a kezeiteket, de ki az, aki lelkiismeretesen olvassa a prédikációkat? A kezdettől a végéig átolvasni, nem csak beletekinteni, hiszen ezt mindenki megteheti, de azt, hogy valóban tudatosan, kutatva, elmélyedve abban úgy olvassuk Isten szelleme által, Isten szelleme érintsen az írottak által. Hányan gyakorolják ezt valóban? Nos, látok egy kezet, nem kell felemelnetek a kezeiteket. Hadd mondjam nektek azt, hogy mélyreható tanításokat találunk ezekben a prédikációkban. A kinyilatkoztatás szavaival találkozunk, mélyreható szavait a Szentírásnak, amelyek felszínre vannak hozva, hogy Isten szemszögéből, Isten fényé által megvilágítva minden tisztán felismerjünk. És úgy gondolom, ebben a prédikációban van, ahol Branham testvér azt mondja, hogyha Isten szavát elhagyta valaha egy szó, elhagyta az ő ajkát valamikor valamely szó, azt soha vissza nem fogja venni, mert Isten elkötelezte magát az ő szavait beteljesedni, állja a szavát minden körülmények között, minden állapotok közepette, bármi érjen bennünk. Egyrészt felemelnek ilyen szavak, hogyha áldást kísérjük, és üdvre vezetően szolgál nekünk. De ha olyan szavak, amelyek az ítéletet teszik kilátásba, éppen úgy, ahogy olvastuk, mert a te szavaid szerint, még nem is Isten szava szerint, határozottan, hogy Isten az ő szava szerint fog ítélni, ítéletet tartani. Ezt mindenki tudja, ennek mindenki tudatában van. De itt nem arról van szó, hogy Isten általánosan ítéletet tart. Istennel szemben mindenki szembe kell álljon. Nem az általánosságról van szó. Ha az általánosságról lenne szó, egy vagyunk milliók közül. Nem. Te. Szemtől szembe, mert a te szavad alapján, nem a te szomszédod szava alapján, nem a te rokonod szava alapján, hanem a te szavad alapján leszel megítéltetve, vagy szavad alapján ítéltetel igaznak, és a te szavad alapján leszel megítélve, elítélve vagy visszautasítva. Ez valóban egy nagyon kemény dolog. Képzeljétek el, hogy megérkezünk oda, az ítélet előtt állunk, és azt gondoljuk, nos, most az Úr ki fog mondani egy bírói döntést, és a meglepetéstől meg sem menekülünk, mert a mi saját szavainkkal találkozunk megint. Ugyanazokkal a megfogalmazások, ugyanazok a kifejezések, amelyek használtunk életünk folyamán, ugyanazokat fogjuk hallani. Nos, mi történjen akkor? Legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, hogy lassúbbak legyünk a szavakkal, és amit Ámos próféta kimondott az utolsó idővel kapcsolatosan, Ámos 5.13, ennél fogva, ebből kifolyólag, aki bölcs ez időben, az hallgat, mert egy gonosz idő ez. És ha Isten szavát hirdetjük, nem azért tesszük, hogy a mi gondolatainkat, a mi véleményeinket tegyük közhírré, hanem hogy megadjuk Istennek a lehetőséget, hogy az ő szava és az ő szelleme által érintsen bennünket. És mondom nektek, hogy a szerdán is hangsúlyoztam, hogyha Isten valóban szavát intézi hozzám, olyan rendkívüli, olyan lenyűgöző, olyan felülmúlhatatlan, hogy áthatja a mi szívünket, és semmi igényt nem tartunk. Nem létszükségleti egy Isten tisztelet után mindent megbeszélni még egyszer, és mindent körforgásba keringtetni. Az Isten szava elkezd dolgozni bennünk, kimunkálja bennünk, és a mi szívünkben forgatjuk azt, és a legszívesebben el szeretnénk bújni, el szeretnénk rejtőzni, hogy egyedül Istennel legyünk, hogy az ő szava tovább hatást gyakoroljon rajtunk, hogy ne ködösítse el ember az Isten szavát, és hogy Isten szava nyilvánvaló legyen az ő kihatásában bennünk. A Szentírásban még vannak sok ígeversek, amelyeket elolvashatnánk, amelyek határozottan, hogy érintik szívünket. Hiszen ez időben arról van szó, hogy mindnyájan Istentől kell legyenek tanítatva, és éppen a megfogalmazás, amit tegnap este is említettem a beszélgetésből, ha egyrészt azt állapítja valaki, hogy de hiszen egy és ugyanaz. Ugyanazok a prédikációkat olvassa más is. A prédikációk rendelkezésre állnak. Ez az alap, és jön a kis mondat utána, de csak egy kicsit másképp van előadva. Nos, ezt nem lehet egy nevetéssel lezárni. Legjobb lenne, hogyha sírni tudnánk ilyen dolgok felett. Egyrészt a megállapítás, hogy ugyanazok a prédikációk, ugyanaz az ígehirdetés, és hirtelen a kicsi mondat csak egy kicsit meg lett másítva. És a tegnap már utalással voltam rá, hogy az Édenkertbe az Úr Isten kijelentette, és az ő szavát, és amit azok a szavak, amit Évával lettek szembesítve, már változóan lett megismételve, másképp lett visszaadva, mint ahogy az Úr Ajka hangsúlyozta. Ezerszer lehetett mondani. Az első Mózes 3, ez is az a versében írva áll határozottan, hogy az Úr szava volt az első Mózes 3 így verseiből, de miután hamisítva, elsimítottan lett visszaadva Évának, nem volt már Isten örökérvényű szava, hanem egy hazugság volt, amit a sátán feltállaltott Évának, és azután természetesen a megjegyzés, hogy ugyanaz, csak egy kicsit megmásítva. Ó, ez meg kellene gondolkoztasson, ez szívünket kellene érintsen. Ott nem sok minden volt más, csak egy kicsi volt hozzáadva, és ez elégséges volt, hogy az egész írást felreállítsa. Azelőtt élet volt benne, és Isten útalása, most azonban az ördög értelmezése volt, és halált hozott magával. Ebben áll a nagy különbség. És a Branham testvér ismételten hangsúlyozta, hogy a két dolog annyira hasonlítani fog egymáshoz, akkor nem kell másütt keressük, hanem körülöttünk, körülvesznek a dolgok bennünket. És ez az oka annak, hogy mindazzal, ami bennünk van, Isten szava mellett kitartunk, nem teszünk hozzá semmit sem, emberi értelmezéssel nem magyarázzuk, hanem magunkévá tesszük úgy, ahogy írva áll. Úgy hisszük, ahogy Isten szelleme által kilettek nyilatkoztatva az írások, és életünk utolsó napjáig semmit nem fogunk és nem akarunk hozzátenni. Ezzel kapcsolatosan Isten segítségünkre volt, segítségünkre van, és segítségünkre lesz, szívünk ügyévé tette. Itt írva áll, és pedig a János 6. fejezetének, és pedig a 44. versétől, és azután különösen a 45. verset fogjuk hangsúlyozni. Ott még egyszer párhuzamot akarunk húzni. Senki nem jöhet én hozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. És én fel fogom őt támasztani akkor, akkor az utolsó napon. Mert megvan írva a prófétáknál, és minnyájan Istentől lesznek tanítatva. Mindaz, aki az atyáról hallott és tanult az atyától, az mind én hozzám jön. Nem Istennek egy csodálatos szava ez? A Jézus Krisztus kinyilatkoztatása annyira értékes, annyira becses, amelyben csak azok részesülnek, akik Isten, tudatosan Istenhez jönnek. Nem, mintha valaki látta volna az atyát. Csak az egy, aki az atyától jött ki, az látta az atyát. Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Nem valami ismeretlen hit, amely üdvre juttat bennünket, hanem ez az isteni, amely Jézus Krisztus által lett belénk ültetve, amely Isten szavából indul ki, Isten szelleme által lett a te és az én szívembe helyezve. Ez az a hit, amely üdvösségre vezet. Nem egy ismeretlen, nem hit, nem egy emberi meggyőződés, vagy akármilyen meggyőződés, hanem az a hit, amely Jézus Krisztus, ami Urunkban van lehorgonyozva, és tudatosak vagyunk afelől, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Az Efézus 2.14-ben áll írva, Efézus 2.14, mert ő a mi békességünk, ő, aki a két részt egy egységben egyesítette, és eltávolította az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután az ő testének feláldozása által a parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy így a kettőt az ő személyében egyetlen egy új emberré békéltetőkké átalakítsa. Következetesen arról van szó, hogy ezekben az utolsó napokban, az utolsó időben, amikor a mi Urunk visszajövetelével tudatosan számolunk, ne essünk áldozatul egy önámításnak, és ne éljünk egy álomvilágban, vagy egy tündérvilágban, amikor a mi Urunk vissza fog jönni, hanem hogy Isten országában az isteni valóságot átéljük személyes életünkben, és hogy egy része legyünk Isten országának, egy részét alakítsuk, és hogy Isten élje az ő életét bennünk, úgy, ahogy az ő szavában megígérte, és úgy, ahogy a kezdetben be is következett az ő gyülekezetében. Itt egyetlen egy új emberré békéltetőkké, vagy békeszerzőkké kell újjá alakítva legyünk. Ez a Golgota kihatása a legvéső következményben, az ő kihatásában. Megbocsátás, megbékéltetés, igen és amen. De az eredmény, a te és az én megbékéltetésem eredménye, megbocsátás eredménye nem csak a megbocsátás és a megbékélés, hanem egy új élethez kell vezessen Krisztusban. Az írás szava szerint, ha valaki a Krisztusban van, úgy új teremtés az. Következetesen senki nem mondhatja, nem állíthatja, hogy a Krisztusban vagyok, és mégis megmarad egy régi alkotás az ő lénye szerint. Nem, ez nem megy. Krisztuson kívül régi alkotás, ó ember vagyunk, de ő benne új ember, új teremtmény, ő benne nem létezhet a régi, mert ő Isten teremtésének a kiinduló pontja, a kezdete, a forrása, az alapja a Jelenések harmadik fejezete által. Azt mondja az, aki Isten alkotásának, teremtésének a kezdete, és ő rajta nem semmi régi lényeg, ő benne nem volt. Ő az isteni lényege, a megváltás, a Szent Szellem szerint, a megszentelődés szelleme szerint. Így ír a Pál apostol a Róma 1:4-ben. Itt az van mondva, hogy egy új emberré átalakítassunk, újjá legyünk alakítva, mint békéltetőkké, vagy békeszerzőkké. Egy ember, aki nem végezi a békeszerzést, nem új ember Jézus Krisztusban. Dicsekedhet a megbocsátással. Érvelhet azzal, hogy hisz a megváltásban, de ez a régi élettel leszámol a megváltás. Tulajdonképpen nem ér véget azzal, hogy megbocsátásban részesedtünk, hanem hogy létrehozza az újat bennünk Isten kegyelme által. Úgy, ahogy az elején is hangsúlyoztam, az ébredés idején az Isten szelleme olyan hatalmasan kihatása volt ránk, hogy az emberek meglettek győzve az ő régi életükről, azzal, arról, ami nem állhattak meg régi életükkel. Egy sóhajtozás, egy tusakodás volt, át akartunk hatolni valamennyien, és az, ami fáradtságunkra volt, és ami nem tetszett az Úrnak, azt meg szerettük volna változtatni. És ezek az imádságok időbe kerültek, de gyümölcsöt hoztak magukkal, és azt szembesítve kell látjuk magunkat azzal, hogy Isten szelleme bűnbánatra vezet, felismeréssel megajándékoz afelől, ami nem állhat meg Isten előtt, és azt mondja itt a továbbiakban, és a kettőt, a két részt egy egységben egyesítse, a kereszt megbékéltetse a testben, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Ott, ahol az ellenségeskedés meg lett semmisítve, létrejön az Istennel való megbékélés, és nyilvánvalóvá is lesz az életünkben. Ó, bár nem csak, hogy odaadással, elkötelezettséggel, önzetlenül énekelünk, ha Isten békéje áthatja szívemet. Mindenki odaadással énekelhet, becsukott szemmel, de a végérvényes kérdés abban áll, avagy csak beképzeltük magunkban, vagy isteni valóság lette bennünk. Ha Isten békéjjel áthatja szívemet, úgy újong és örvendez, vidám a szív. Avagy csak általában énekeltünk, vagy bekövetkezett valóság is. De ezzel nem akartam feltartóztatni magam. Itt az első Tesalonika 4. fejezetében akarok tovább olvasni, a 9. versben írva áll, 4:9, továbbá, ami a testvér szeretetet illeti, semmi szükség írnom nektek levélben, hiszen ti magatok Istentől lettetek tanítva az egymás iránti szeretetre. Itt hasonló szavak állnak, mint a János evangéliumában, mert mindnyájan Istentől lesznek tanítatva, vagy kioktatva. Akkor még jövőbeni volt a dolog, az Úr tanított, és azután azt mondta, ha eljön az igazság szelleme, bevezet, meghonosít benneteket, minden igazságról fel fog világosítani, és minden igazságba meghorvonsít benneteket benne. Itt már bekövetkezett valóságként lett van bemutatva, vagy van kijelentve, mert minnyájan Istentől lettetek tanítva, vagy kioktatva egymás, az egymás iránti szeretetre. És fel lehetne tenni a kérdést, mikor tanított meg minket Isten erre? Hogyan tanított meg, meg bennünket? Hogyan oktatott ki bennünket? És egész nyugodtan vallhatjuk, hogy Isten sok erőfeszítést vett magára, sokat fáradozott azok, hogy évről évre tanítson. Ami Urunkról írva áll, hogy szorgoskodott és tanított, miközben a szorgoskodást, a munkavégzést, a viselkedést előnyben részesítette a tanítással szembe. Mi éppen fordítva gyakoroljuk, a tanítást részesítettük előnyben a viselkedés és a szorgos munkával szemben, úgyhogy nem csak egy lábon sántítunk, hanem mindkettő. Tőn, miközben szellemileg mankóra, segédeszközökre szorulunk. Ő mindkettőt végezte, tanított és szorgoskodott, munkálkodott, és a szorgoskodás és a tanítás között nem volt semmi különbség. Lépésről lépésre, kimért lépésütemben szabályosan ment, folytatódott egymás mellett. Itt azzal vagyunk szembesítve, mert ti magatok Istentől lettetek tanítatva. És a zsidók levelében elolvashatjuk itt az Ézsaiás 54. 13. verse van idézve, hogy egy testvér nem fogja másikat tanítani, hanem fiaidat, mint az Úr fogja kioktatni, illetve útba igazítani. Mindenki maga. Itt úgy áll, Istentől lesz tanítva. Ti magatok. Tehát nem egyik tanítja a másikat, hanem Isten maga oktatta, tanította mindegyiket személyesen. Ja, tanított, útbaigazított, felvilágosított. Evéget csak azok, akik az isteni tanítás, felvilágosítás alatt ültek, és nem mások tanítottak, oktattak ki, fognak Isten egységéhez jutni szellemben. Mert mindenki, aki másokat szeretne tanítani, ezt is említettem a szerdán, szeretném hangsúlyozni, hogy mindenkit áthasson fejtetőtől a lábatalpáig, hogy mindenki, aki másokat szeretne még tanítani, kioktatni, útbaigazítani, még nem értett meg semmit az isteni kiképzésből, az isteni útmutatást, az isteni irányításnak az ABC-jét nem fogta fel, még a közelében sem került, még nem foglalt helyet az iskolapadban, hanem lopja a napot, figyeljek, és egyáltalán nem ismerte fel, hogy az isteni útbaigazítás isteni sorrendben történik. És túl sok ezek száma, akik így úton vannak, és így gyakorolják az ő életük menetét, hogy másokat tanítani. Jobb lenne, ha mindjárt Isten iskolapadjára ülnének, és igen, és képesek lennének meghallgatni maguknak az isteni leckésztetést, és ez esetben még sok tennivalójuk lenne, és nem lesz idejük másokat zaklatni és háborgatni a vélemény és nézőpontjuk igazolásával, mert úgymond az mindig helyes, mert még senkivel nem találkoztam, akinek a saját nézete, meglátása téves lett volna. Amennyiben öten együtt ülnek, és mindenki közülük elmondja az ő véleménye, nézetét, mindenkinek igaza van a maga szemében. Csak hogy senkinek nem használt egyáltalán semmit, amit mondott. Mert itt írva, hogy ti magatok Istentől lettetek tanítatva. Ez valami rendkívüli és csodálatos dolog. Azután állnak ezek a szavak, egymást szeretetre való intés, tehát az egymás iránti szeretetre. Felfogtuk, hogy Isten tanít, oktat, felvilágosít, és ott, ahol ki tudja nyilatkoztatni magát, és az emberek elfogadják az ő tanítását, ott az ő isteni szeretetének, megnyílik az ő isteni szeretetének szívünkbe való áradása. Ne gondoljátok, hogy valaki Isten jelenlétébe kerülhet, és a régi állapotában maradhat. Nem, hanem Isten elvezet az ő káprázatos nagyszerűségének a felismerésére, és érthetővé teszi előttünk az ő világosságát, úgy, ahogy Pál apostol a szavai mondják a korintusbeliek ígében, hogy átalakítatunk az ő képére és hasonlására. Egy további ígevers, amit fel szeretnék olvasni, a 2 Timóteus 2-ben van. A 2 Timóteus 2-ben itt is találkozunk olyan szavakkal, amik meg kellene szívleljünk. A 15. verstől talán elkezdjük már a 11. verset. Ezekre emlékeztes mindenkit, és az Isten színe előtt figyelmeztest, incst őket, hogy ne folytassanak haszontalan szóharcot, aminek semmi haszna, és a hallgatók zavargását okozza. Ez is nagyon-nagyon fontos. Az isteni tanítás nem ott jön létre, ahol egymással veszekedünk és vitatunk. Ott az ördög összevisszaságba hoz mindent. Az isteni tanítás ott jön létre, ahol az íge, a Szent Szellem kenete által hirdettetik, és ahol a Szellem veszi az ígét, és mindenkinek leleplezi, az ő szívébe helyezheti. És nem olvastuk ezt az ígeverset, és nem szemben nézve az igazsággal nem úszhatjuk meg sértetlenül, miközben avagy a vitatkozás nem hozott zavargást a hallgatóknak, mert már népiesen azt mondjuk, ahol ketten veszekednek, a harmadik örül, és ha szellemi dolgokról van szó, a harmadik mindig az ördög, aki örül, és aki bámul, vagy ül körülöttünk. Az ördög mindig azon van, hogy mindent össze-vissza hozzon, és veszi az ígét, hiszen a mi Urunkhoz is az ígével jött. És ez a tulajdonképpeni meglepő, a csodálkoztató, ha az ördög a saját szavával jönne, akkor mindenki átlátná, kiismerné magát, és tudatában lenne, hogy ez a régi kígyó, a régi ellenség. De maga a mi Urunkhoz is az Isten szavával jött, és azt mondja neki, hiszen írva áll, hogy elküldje az ő angyalait, hogy az ő kezükön hordozzanak téged, és a te lábadat nem ütöd meg a kőben, és így tovább. Következetesen az ége mind a mai napig írva áll, de az ördögnek messziről sem áll jogában Isten szavával még érintkezésbe sem kerülni, nem hogy kezelje az, annál inkább meg kell adja magát annak hallatára, rendre utasítva őt. És a tűz tavába fog kikötni, mert ott van a helye. És nem csoda, azt írja Pál apostol, hogyha jól tudom, a 2 Korintus 11-ben azt írja Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek, és ez is nagyon fontos íge, 2 Korintus 11.4. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és eltérően hirdeti Jézust, nem akit mi hirdettünk, vagy egy más jellegű szellemet fogadtatok benn, nem amit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet fogadtatok, azt szépen eltűritek, beleegyezően eltűritek, avagy nem egy szomorú megállapítás. Mit kellett egy Pál apostol átéljen, átérezzen, akinek Isten ügye, a szíve ügye volt, aki azzal össze volt nőve, össze volt forva, azzal feküdt le, azzal kelt fel, mint lépésről lépésre össze volt kötve Isten dolgával, Isten ügyével. És azokat az embereket, akiknek éveken át hirdette az evangéliumot, azzal kell szembesítse, hogy beletörődtök, belenyugszok, beleadjátok a derekat, annak, ha valaki jön hozzátok, és egy más jellegű evangéliumot hirdet, és egy más jellegű szellemet fogadtatok be, és Jézus egészen másképp hirdet, más módon hirdeti, és a legjobban eltűritek. Rábólintottok. A szószorosan így áll írva. A legjobban eltűritek. A szépen eltűritek. Én csodálkoztam ezek a szavak felett, és ha ezek a szavak nem állnának írva, elcsüggethetnénk, gondterheltek lennék, megrendíthetne bennünket, és feltehetnénk a kérdést, Istenem, hogyan lehetséges, hogy emberek évek óta a tiszta égehirdetés, a legtisztább égehirdetés alatt ülnek, amely létezhet az apostolok ideje óta, és azután meghallanak ezt is, azt is, és azon a hitet tanúsítani nekik. És úgy, ahogy népiesen lehetne mondani, egy vak ember is észreveszi a mankójával, hogy mi a különbség. Csak nem az úgynevezett lelki emberek. De ez már a Pál apostol idejében is úgy volt, és kell számoljunk azzal, hogy a mi időnkben még sokkal áldásabb, még sokkal rosszabb kihatása lesz. Nem lehet másképp. De legyünk tudatában annak, hogy Isten ismeri az öveit, és meg fogja óvni őket. Majd Pál apostol utalással van ezekre az emberekre, akik egy más Jézus hirdetnek, egy más jellegű evangéliumot, egy más jellegű szellemet kaptak, és azt mondja a 13. versben, mert ezek az emberek hazug apostolok, tisztességtelen munkások, akik a Krisztus apostolainak az álarcát hordozzák csak magukon. És azt mondja a döntő mondat, és ez nem is csoda, mert maga a sátán és a világosság angyalának adja ki magát, az álarcát ölti fel. Tehát nem meglepő egyáltalán, hogy az ő szolgá is az igazság álarcával, az igazság szolgáinak az álarcával adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. Pál apostol nem riadt vissza, nem vonakodott nevén nevezni ezeket az alakokat, ezeket leírta őket pontosan az ő jellemükkel, tisztességtelen munkások, és nem csoda, mert maga a sátán és a világosság angyalának állarcával adja ki magának magát. Következetesen nem meglepő, nem csoda, hogy az ő szolgá is, a következetesen a sátán szolgáiról van szó, és ezek jönnek, és hirdetik nektek az evangéliumot, és jobban ismerik az evangéliumot, mint az Istentől küldött szolgák. Vagy egy könnyelműen vehetnénk ezeket a dolgokat? Nem, nem egyszerű dolog. Higgyétek el nekem, de úgy, ahogy volt akkor, így van most a végen. Elhihetitek nekem, hogy mindaz, ami Istenből kifolyólag jön, visszavezet Istenhez, összeköt Istennel, egyesít Istennel, egyesít egymás között, összeköt egymás között, nem hadi üzenet, hanem egy együttműködés a szellem által, mert így áll írva, hogy mert Isten szellemétől van egy és ugyanazon szellem kihatása, kieszközlése által, és különböző feladatok, de egy és ugyanaz az Úr. Különböző szolgálatok, de egy és ugyanaz az Isten. Különös megbízatások, de ugyanaz a szellem. Így olvashatjuk az első Korintus 12. fejezetében. Ott, ahol ellentétesség, nézeteltérés, feszültséges a helyzet, ott, ahol különbség vannak, ott a megalkuvás nélküli a helyzet, a helyén való állásfoglalást következzen. Százszor lehet mondani, hogy ugyanazok a prédikációk, ugyanazat a dolgokat hirdetjük mi is, nem. Csak a kicsi mondat, ami azután jön, csak egy kicsit másképp van. De éppen ez a kicsi, ez mindent kivon az egyensúlyból, a sodrából, és nem fog megállni Isten előtt. És azt mondja itt továbbá, az légy, igyekez, kipróbált emberként bizonyulni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, mert helyesen fejtegeti, vagy helyesen kezeli az igazság szavát, vagy igazság ígéjét. És Luther azt mondja, hogy jól osztja, és ez is fontos, hogy nem vitakedvből, nem kötekedésből, nem a saját véleményét igazolni, hanem a szellem ihletése által jön az isteni tanítás, és az igazság szava helyesen van osztva, és akkor a figyelmeztetés azonnal, hogy az értéktelen, szentségtörő üres fecsegésektől elég pedig tér ki, Pál apostol szószárgyárkodásnak mondja. Tehát az értéktelen szószárgyárkodással fecsegésük elől pedig tér ki, semmi közöd ne legyen hozzá, mert egyre messzebb mennek, és távolabb mennek az Istentől lévő dolgoktól. Pénteken a Alois Bogomolec testvérünk kijelentése nagyon megörvendeztetett. Ő azt mondta, Frank testvér, hogyha elmegyek az összejövetelekre, akkor nem, hogy az egyiktől ezt, vagy a másiktól más egyebet halljak, hanem azért jövök, hogy Isten szavát tudomásul vegyek, szívügyeméten, és azt mondta szószorosan, még mindig többet kaptam, mint amennyit vártam. Ez tulajdonképpen a helyes beállítás, és ez lehet Isten minden gyermekének a tanúvallomása, hiszen az Úr rendelkezik a teljességgel, hogyha hozzá jövünk, nem fogunk üresen visszatérni, hanem ebből a teljességből merítünk kegyelmet kegyelemre, és az ő fecsegésük nem prédikáció, nem tanítás, hanem üres fecsegésük, mint egy rákos feké fog terjedni. És ahogy tudjátok, a rákos fekére nincs gyógyítás fizikailag, épp oly kevésbé, mint szellemileg. És ahogy említettem itt meg, ahogy Branham testvér ebben a kicsi film kivonatban mondja, egy betegséget rákos fekének nevezhetünk, mert az emberek, az orvosok látnak valamit ezer lábbal, ami terjed, nincs semmi alakja, semmi formája, semminek néz ki, nem állatnak, nem semmi, csak megtámadja a testet, és elkapja őket, látni lehet valamit. A leghasonlóbb dolog, amit a röntgenfelvételek mutatnak, éppen egy rákos feké. Nos, azt mondják, ez egy rákos feké, de Branham testvér azt mondja, hogy ez egy démon, aki ezeket az embereket megtámadta, elküldte őket, ami a saját életét kioltja az ember életében. És elveszi. És mi valamennyien azt mondanánk, de hiszen csak egy más tanítás, egy kicsit más jellegűbb, de itt rákos fekének nevezi Pál apostol. És ha ennek a dolognak egész az alapjára megyünk, akkor egy démon, akiből kifolyólag jön ez a rákos feké, ez a tévtanítás. Szeretteim, a dolog nem olyan egyszerű, ahogy mi elképzeljük. És itt csak egy pár levelekkel találkozunk, amit írtak az apostolok a gyülekezetekhez, és ezekből a kevés levelekből merítünk. Képzeljétek el, hogy ott ülhettünk volna az ő prédikációikkal hetek óta, heteket, hónapokat, éveket, és az ő ajkukról kaptuk volna az isteni tanítást. Milyen hatalmas csoda dolog lett volna. Ó, adjon Isten kegyelmet, hogy felismerjük, miről van szó, és hogy megértsük, és különbséget tudjunk tenni. És ott itt ebben a levélben csak kettő van megnevezve név szerint, közülük való Hymenaeus és Philetus, akik az igazság kérdésében eltévedtek, vagy tévútra kerültek, mert azt állítják, hogy a feltámadás már bekövetkezett dolog valóság, és ezzel feldúlják egyesek hitét. Vagy mi emberekként egész toleránsok, elnézők lennék, hogyha valaki azt mondja, hogy 1963-ban már eljött az Úr, és mi szépen meghallgatjuk magunknak, és gondoljuk a magunk dolgát, de át kell lássuk a dolgokat. Fel kell ismerjük, hogy egy démonnal van dolgunk, minden hamis tanításának az eredete démoni jellegű, aki hatalmába keríti az ember, elfoglalja, felhatalmazza magát az ember, és azt mondjátok maga, hogy kemény, keserves, de ebben a tekintetben kérlelhetetlenek is, és tehát képesek kell legyünk különbséget tenni, jobb, ha most szívleljük meg, és nem akkor kell szembenézünk vele, amikor túl késő lesz. Én jobban megjegyeztem magamnak az angol predikációban az égeverseket, de a 2 Péter 2.1-ben kell legyen, 2 Péter 2.1, de voltak a nép körében hamis proféták is, mint ahogy közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik a veszedelmes eretnekségeket fognak közzétek becsempészni és bevezetni. Így néz ki a dolog voltak éppen. Én most is a Bibliából olvastam a 2 Péter 2.1 első verséből. Valóban úgy van, hogy az utolsó napokban élünk. Szükségünk van egy szilárd talpazatra, egy mozdíthatatlan alapra, de egy mozdíthatatlan fundamentumra. Az apostolok és proféták alapkövére van szükségünk, amelynél fogva Jézus Krisztus maga a szegletkő, a sarokkő, és erre az alapra kell legyen építve mozdíthatatlan anyaggal. És Pál apostol azt írja az 1. Korintus 3. fejezetének talán a 10. versét, mindenki vigyázzon, hogyan épít erre tovább. És le is írja, hogyan kell építeni erre, mint bölcs építőmester. Alapot vetett, de más épít rá tovább. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Itt a következő versben áll azonnal, és éppen nem is tudtam, hogy a 2 Timóteus 2.19. versétől tovább megy. Az Isten által vetett szilárd alap azonban mindamellett megáll, amelynek pecsétjének a felírata a következő. Ismeri az Úr az öveit, és tartózkodjon mindaz az igazságtalanságtól távol, aki az Úr nevét vallja, vagy megnevezi az Úr nevét. Nem egy csodálatos dolgok ezek. Mindannak ellenére, ami körülöttünk történik, vagy folytatódik, az Istentől megalapozott alap fennáll, ezen senki nem fog semmit változtatni. Egy mozdíthatatlan alap, vagy szikla, és fennáll örökkévalóan, és erre legyünk megalapozottak. Ismeri az Úr az öveit, és az övei ő általa lettek kioktatva, tanítva, felvilágosítva. Az övei talán nincs magasrendű biblia ismeretük, de különbséget fognak tudni tenni, kivel van dolguk. Belsőleg meg fogják állapítani azonnal, ha Istentől kifolyólag jön, ami jön, intéződik hozzájuk, és felfigyelnek rá, hogyha nem Istentől kifolyólag jön, ami jön. Itt írva áll továbbá, hogy egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserép edények is. Amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, tökéletesen megbecsült, megszentelt edény lesz az Úrnak tiszteletére is hasznos. Egy megszentelt és minden jó cselekedetre alkalmas. Hiszen ezt nagyon is meg akarjuk szívlelni, hogy mindentől legyen az hymeneusz, vagy filetusz, vagy ahogy hívják napjainkban őket, hogyan neveztetnek, hogy mit mondanak a feltámadásról, vagy az elragadtatásról, vagy más bibliai témákról. Ez semmi szükség, ékénybe vegyük. Mit használ nekem egy bibliai téma, hogyha a feltegetés, a magyarázata biblia ellenes? Ezt meg kell, különbséget kell tegyünk a kettő között, és a szép megfogalmazás, hogy szükségünk van az elragadtatási hitre. Nos, mondhat ki mit akar, én azt hiszem, amit Isten szava mond. Nem a te és az én erőfeszítésemen múlik, hanem azokat, akik elhívott, azokat meg is szentelte, megigazította, és azokat, akik megigazított, azokat meg is szentelte, és azokat részesítette is a mennyei dicsőségével. Olvassam el nektek itt a Róma 8. fejezetének 28. versétől. Itt írva fekete-fehéren, talán elolvasom mégis nektek, hogy mindenki tudja, hogy írva áll Isten szavában, hogy írva áll Isten szavában. Elolvasom nektek a 29. verset. Mert azokat, akik eleve előjegyzett, azokat eleve is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fiának képére és hasonlatosságára. Amen, mondhatunk rá? Amen. Akiket eleve előjegyzett, azokat eleve el is rendelte, hogy az ő fiával hasonlókká legyenek. Az eleve elrendeltetés nem csak arra adatott, hogy itt helyet foglaljunk ezeken a székeken, és Isten szavát meghallgassuk általában részvétlenül, hanem hogy Jézus Krisztus képére átalakítassunk, és oda megérkezzünk, ahova Isten rendelt bennünket. Ez az Isten eleve elrendelése, hogy hasonlókká legyünk Isten fiára és képére és hasonlatosságra. Ő legyen az első szóló sok testvér között. És azokat, akik eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, meg is igazított, és akiket megigazított, azokat részesítette az ő mennyei dicsőségében is. Ez Isten szava, és ennek hitet tanúsítunk teljes szívből, hogyha te lelkedben, valóban a Szent Szellem által bizonyságot nyertél, hogy a világ megalapítása óta eleve elrendeltettél a megváltásra, akkor be kell következzen, és a te szívedben létre kell jöjjön az eleve elrendeltetés bebizonyosodása, Isten dicsőségét meglátni, és Jézus képére átalakítatni. És ha 1. János 3:1-től írva, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, mik leszünk egyszer a 3. versben, de ha nyilvánvalóvá lesz, akkor hasonlókká leszünk ő hozzá. De hiszen ez egy és ugyanaz az isteni nyelv, amit használunk, és semmi fáradtságunkba nem kerül, hanem tudatosak vagyunk afelől, hogy Istennek van egy terve velünk, és hogy mi egy alkotó eleme, egy összetevője vagyunk, lettünk ennek az isteni tervnek. Avagy attól függők vagyunk, hogy egy testvér jön hozzunk, és egy bibliai témáról felvilágosítson, ha Isten ilyen egy szegény nyomor, nincstelenség, sajnálatot érdemlő hiányosságot betápált volna a mi szívünkben. Ó, hol maradnánk? Nem. A mi lelkünk mélyére Isten szavával lehorgonyoztattunk. Nem, hogy nem feszítjük a melkasunkat, hogy a saját magunk képesek leszünk kieszközölni, nem, hanem a mi bizodalmunkat az Úristenbe vetjük, és tudatosak vagyunk afelől, hogy ő az, aki elvégzi, tökéletesít bennünket, és mert senki, aki ő benne veti az ő bizodalmát, senki azok közül meg nem szégyenül. Te se szeretett szív, te se szeretett testvér, te se szeretett testvérnő. Mert ha írva áll senki, akkor senki. Isten szemében senki. És nem mondhatja valaki, talán mégis lesz valaki, aki megszégyenül. Nem. Talán nem Isten. Nem Istentől ered, feltételezhető, senki, ez az Istentől eredő, senki, aki Istenben veti az ő bizodalmát, meg nem szégyelő. Nem azt írja az ige, senki, aki az emberekben bizodalmak, vagy önmagára bízza magát, nem, hanem te, ha te és én, az én bizodalmamat az Úrban vetjük, nem szégyenülhetünk meg. Semmelyik, ember, semmelyik személy, jöhet bármi, magasztalva és áldva legyen, ami Urunk szent neve. Legyen, hogy bátorítson, felerősítsen szívünkben, és az ő szelleme által kioktasson bennünket. Még fel akartam olvasni az egy ige verset is, hogy a kenetben lett részünk, és a kenet megtanít mindenre. Mégis elolvasom nektek, és ezzel a végére jutok. Az első János 2. 27. versétől fogom olvasni. És ami benneteket illet, úgy maradjatok maradandóan meg. Tehát a kenet, amely tőle kaptatok, maradandóan megmarad bennetek, és semmi más egyébre, más tanításra nincs szükségetek, hanem ahogy az ő kenete tanított benneteket, úgy maradjatok meg ő benne. Nem egy csodálatos íge szakasz ez? Emberek rohannak ide-oda, mindig valami újat, valami új felismerést akarnak hirdetni, vagy másokkal megosztani, de az isteni tanításban messziről sem lett részük, messziről sem értették meg. Az isteni tanítás a Szent Szellem ihletése alatt részesedik valaki. Mindnyájan Istentől lesznek tanítatva, és ahol Isten szavának ezek a dolgai hirdetve vannak a Szent Szellem vezetése alatt, ott a Szellem ihletése és kenete nyilvánvaló azokon, akik hallgatják, részesednek benne, mert ugyanaz a Szellem és ugyanaz az ihletés, a Szellem ugyanaz az ihletés, amely Isten szavát megeleveníti a hallgatókban és az isteni tanításban részesít. Milyen szép, hogy itt írva áll, és semmi szükségetek további tanításokra, más tanításokra. Tegyük szívügyenké, hogyha évekkel ezelőtt ezeket a tanításokat lelkére kötöttük volna az embereknek, észbevésettük volna, figyelmesek lenni, Isten szavában meggyökerezetten maradni, legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, legyen, hogy érintse szívünket, és legyen az, hogy mindazokat, akik eleve elrendelt az ő dicsőségét meglátni, ezt a kenetet, amiben részesedtetek, ez maradandóan bennetek fog maradni, és semmi szükségetek arra, hogy valami más egyébre tanítson valaki titeket. Nem. Úgy, amint az ő kenetet tanított benneteket mindenről, úgy igaz, és semmi hazugság nincs benne. És ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Az Úr kegyelemmel megajándékozott, és őrködött minden fölött, és úgy, hogy tanításban legyen részünk, és ebből ez az isteni tanítás egész egyértelmű, egész világos, tiszta, igaz, és nincs hazugság benne. De úgy, ahogy a kígyó vette az Isten szavát, a szent, ami szent volt azelőtt, és tiszta, és igaz, és csak egy kicsit másképp alakította, és hazugságot csinált belőle azonnal. Így történik napjainkban is, így történt mindazokkal, akik veszik az Isten kinyilatkoztatott szavát, és az ő saját értelmükkel kiegészítik azt, és úgy, ahogy itt írva áll, nem is akarom hangsúlyozni az összehasonlítást, de itt írva áll, és így igaz, és nincs semmi hazugság, és mi a hazugság tulajdonképpen? Miben áll a hazugság? Ezt határozottan ma délelőtt megértettük. Nem létezik olyan hazugság, amelynek az igazságban lenne az eredete, mert Isten szava, Istenben van az eredete, és Isten szava az igazság, és abban a pillanatban, amikor az ördög igénybe veszi az Isten szavát, hazugságot csinál belőle azonnal, és szuper felismerésként adja ki magát egy dolog, ami bölcsé tesz, értelmessé tesz, magasabb fokú felfogó képességet tesz kilátásba, mint ahogy tűnik. De megbuktat. És jó volt a szemnek, jó volt a fülnek, de a szívnek ámítás, rászedés az egész. A halál fullánkja érte azt, aki meghallgat, aki hitet tanúsított neki. Bár adjon Isten kegyelmet, hogy megszívleljük mindezen dolgokat, és legyünk is hálásak neki, hogy kegyelmet találtunk az ő színe előtt, az ő színe előtt, és hogy azt magunkévá tehetjük az ő szavának a tisztaságát, az ő szavának egyértelműségét, igazsággyanánt azt, amit ebben az utolsó korszakban, nemzetékben az ő szavából, az ez időről szóló ége üzenet által megismertetett velünk. Neki, a mindenható Istennek térjen a tisztelet, a magasztalás, az imádat és a dicsőítés. Mostantól fogva mindörökké. Mostantól fogva mindörökké. Amen.